Kinode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Kinode. Tudatos autós közösséget építünk.
Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet 1000 évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első 3 évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk 1000 éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: 4. László király uralkodásának utolsó évei nem hoztak stabilitást Magyarország számára. A belső harcok, pártoskodások és a megaláztatások miatt a király egyre inkább elfordult a magyar társadalomtól, a keresztény egyháztól, és egyre inkább a kúnok körében kereste a nyugalmat. 4. László király váratlan halála után ugyan felcsillant a remény a királyi hatalom megerősödésére, de az új uralkodó sem tudta helyrehozni azt, ami elődei alatt összeomlott. Témánk: reménysugár az anarchia közepette. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, üdvözlöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során tulajdonképpen 4. László király uralkodásának utolsó éveiről fogunk beszélni. Megnézzük, hogy hogyan próbálta az Árpád-házi uralkodó rendbeszedni az ország helyzetét, és megnézzük, hogy ez miért is nem sikerült neki. Ugyanakkor megpróbáljuk megnézni László király halálának a körülményeit, valamint beszélnénk László király feleségéről is egy picit. Szokásunk a műsoraink során, hogy egy kicsit a királyi család tagjaival is foglalkozunk, nem csak magával, az uralkodóval. Valamint szót ejtenénk a László király épített örökségéről, noha itt inkább kihasználnám az alkalmat, hogy arról a helyről beszéljek, ahova eltemették László királyt, illetve megpróbáljuk megnézni, hogy mi történik László király halála után, hogyan is alakul a magyar koronának a sorsa hányatott másfél évtized lezárása után.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezennel is tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorainknak a témája 4. László király volt, akit Kun Lászlóként is ismer a történetírás, illetve a nagy közönség. Ő ugye a utolsó előtti Árpád-házi királyunk, vagy egyes feltételezések szerint talán ő az utolsó, és ő azon magyar királyoknak a hosszú sorába tartozik, akiknek a története ugyebár Szent István királya kezdődik az első királyunkkal, aki az Árpád-háznak a tagja volt, az államalapító királyunk volt Szent István király, aki koronát kért és kapott a római pápától, és megteremtette a keresztény magyar királyságot, azzal, hogy megszilárdította a kereszténységnek a helyzetét, tulajdonképpen létrehozta a keresztény egyházat a Kárpát-medencében, azzal, hogy egyházat egyházmegyéket, érsekségeket, püspökségeket alapított, illetve István király azzal is hozzájárult a Magyar Királyság létrehozásához, hogy elismertette hatalmát a különböző törzsi vezetőkkel, kiterjesztette ezt a királyi hatalmat az egész Kárpát-medencére, létrehozta a királyi közigazgatásnak az intézményeit, a vármegyéket, a vármegyi rendszert, illetve reformjaival hozzájárult a Magyar Királyságnak a beilleszkedéséhez Európába. Ő az, akinek köszönhetjük ugye az első írott törvényeket, az első írott okleveleket a Kárpát-medencébe. Ő verette a magyar államiság történetében az első pénzeket, és ezzel párhuzamosan jelentős külpolitikai tevékenységet is folytatott, jó viszonyt épített ki a Német-Római Birodalommal, amelynek a szervezete, működése példaként szolgált István király államszervező tevékenységéhez, illetve szintén jó viszonyt épített ki a Bizánci Birodalommal, tulajdonképpen a kor két legnagyobb birodalmával, akik esetleg a legnagyobb fenyegetést jelenthették volna a fiatal Magyar Királyság számára. De ezzel párhuzamosan a dinasztikus házasságok politikájával más szomszédokkal is sikerült megteremteni a békés viszonyt, és ez lehetőséget adott István királynak, hogy elvégezze az államalkotó tevékenységét. István király halála után nem a fia Imre herceg kerül Magyarország élére, aki egy vadászbalesetben elhunyt, hanem unokaöccse Orszeoló Péter lesz a kijelölt utód, aki viszont megpróbálja ugyan folytatni az István által kijelölt utat, de akinek a türelmetlen politikája oda vezetett, hogy összeesküvés szűnnek ellene, és lázadást tör ki ellene, és elűzik a Magyar Királyságból. Helyette pedig Aba Sámuelt választják meg Magyarország királyának. Viszont Aba Sámuel sem tudja megszilárdítani hatalmát, a német segítséggel és a német hűbért vállaló Péter visszatér az országba, legyőzi Aba Sámuelt és visszaszerzi koronáját. Viszont első Péter második alkalommal sem tudja saját helyzetét megszilárdítani, tulajdonképpen politikáját ott folytatja, ahol első uralkodása végén félbehagyta, így újabb összeesküvések indulnak, szerveződnek ellene, és ezen összeesküvések mondhatni szerencsésen találkoznak egy pogánylázadással, és így az ország élére vazulnak a fiai, és pedig András, illetve Levente kerülnek. A királyi korona végül is első András fejére kerül, aki sikeresen megvédi az országot a Német-Római Birodalommal szembe, amely érvényesíteni akart azt a hűbéri esküt, amelyet Péter tett számukra. Valamint András az, aki újjászervezi a magyar keresztény egyházat a pogánylázadások által okozott pusztításból. Ezzel párhuzamosan András megosztja a hatalmát, visszahívja az országba öccsét Béla herceget, aki számára létrehozza a dukátus intézményét. Béla ezt a gesztust úgy értelmezi, mint egy ígéretet, hogy ő lesz a következő király, ő lesz a trónörökös, így amikor András saját fiát Salamont megkoronázza királynak, ezt Béla nem veszi jó néven, így kialakul az Árpádház első testvérháborúja, amelyből András kerül ki vesztesen, nem csak koronáját, de életét is veszti a harcok során, és rövid időre első Béla ül Magyarország trónjára. Viszont Béla rövid uralkodása után lehetőség adódik Salamonnak, András fiának, hogy visszatérjen az országba, elfoglalja a trónt, és annak érdekében, hogy stabilizálni tudja saját helyzetét, kibékül unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és körülbelül másfél évtizedig közösen irányítják az országot, közösen védik meg például a keletről érkező támadásoktól, gondoljunk itt csak a kerlési csatára. Viszont az unokatestvérek között végül nézeteltérés támad, és ezen nézeteltérések eredményeképpen Salamon is elveszti koronáját, és az ország királya első Géza lesz. Ő is viszont csak rövid ideig uralkodik, és mivel gyerekei kiskorúak voltak, ezért halálakor testvére első László kerül a trónra, akit ugyebár Szent Lászlóként is ismerünk, tisztelünk. Ő a 11. század második jelentős magyar uralkodója, Szent István király után, akinek sikerül megszilárdítani a Magyar Királyságnak a helyzetét, részben azzal, hogy rendezni tudja az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a trónról, részben pedig azzal, hogy szigorú törvényeivel rendezni tudja a Magyar Királyság égető társadalmi problémáit, elsősorban a tolvajlások kérdését. Ezen kívül László király sokat tesz az egyház helyzetének a megszilárdítása érdekében is. Gondoljunk itt csak a szentélyavatások politikájára, hiszen 1944-ben az ő uralkodása alatt avatják szenté István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt. Ezen kívül pedig új egyházmegyék is létrehoz neki köszönhető, például a zágrábi püspökség, vagy ők költözteti át a bihari püspökséget Váradra. Ezzel párhuzamosan László király sikeres külpolitikát is magának mondhat, beavatkozik a kor legnagyobb konfliktusába, az investitúra harcban. Kezdetben a pápaság oldalán áll egyértelműen, Salamont a német császár támogatta, viszont uralkodásának utolsó részében egy külpolitikai váltásra is sor kerül, elkezd közeledni a német-római császársághoz. A pápasággal nézeteltérései támadnak, mert kiterjesztette a magyar királyság fennhatóságát Horvátországra, arra területre, amelyet a pápaság is magának követelt. László gyerektelen halála után unokaöccse Kálmán kerül Magyarország élére, őt ugye Könyves Kálmánként is ismerjük. Kálmán folytatja nagybátyja politikáját, például törvényeivel enyhíti azt a szigort, amely addig érvényesült a magyar királyságban, jelezve ezzel, hogy azok a problémák, amelyek néhány évtizeddel azelőtt komoly gondot jelentettek, megoldódni látszottak. Ugyanakkor folytatja elődjének a külpolitikáját is, noha bekövetkezik egy újabb váltás, a pápaság oldalán áll, de ugyanakkor folytatja a terjeszkedő politikát és kiterjeszti a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának a megoldatlan problémája viszont az álmos herceggel való konfliktusa. A testvére nem tudja azt elfogadni, hogy nem ő örökölte a trónt, noha állítólag László király azt szerette volna, így többször is összeesküvést kezdeményez testvérével szembe, így Kálmán király végül Álmost és annak fiát, Bélát megvakítatja, így teszi lehetetlenné, hogy ők szerezzék meg a trónt. Kálmán király halála után fia II. István uralkodik, akinek az uralkodása egyáltalán nem volt sikeres, és amikor II. István utód nélkül meghal, akkor a királyi hatalom az Álmoság kezébe kerül, II. Vak Béla szerzi meg a magyar királyság trónját. Béla, illetve környezete sikeresen stabilizálni tudja a királyi hatalmat, sokszor ezt véres eszközökkel érik el, az ellenzéknek a fizikai megsemmisítésével, de ezzel párhuzamosan egy stabil királyi hatalmat tudnak teremteni a 12. század közepére. Így II. Béla fia, II. Géza egy erős magyar királyságot örököl, amely szoros kapcsolatokat ápol például a francia királysággal, és mondhatni egyenrangú partnere a német-római birodalomnak. Ez a megerősödés viszont konfliktushoz vezet a bizánci császársággal, azzal a bizánci császársággal, amelynek élén a rendkívül tehetséges Mánuel császár állt, és ez a többi évtizeden át elhúzódó konfliktus végül a magyar királyságnak a meggyengüléséhez vezetett, annak ellenére, hogy a magyar királyság többé-kevésbé sikerrel veszi fel a harcot a görög birodalommal. A meggyengülés abban nyilvánul meg, hogy megjelen ennek a trónkövetelők, II. Gézának a testvérei, István, illetve László, azok, akik bizánci segítséggel megpróbálják megszerezni a trónt. Így, amikor II. Géza meghal, a fiának a helyzete egyáltalán nem mondható biztosnak, és annak ellenére, hogy a fiát, III. Istvánt megkoronázzák a királynak, ő kénytelen elmenekülni az országból, hiszen nagybátyjai, II. László, IV. István ellenkirályként körülbelül egy évig ellenőrzésük alatt tartják az országot. Azonban III. István vissza tudja szerezni a trónját, hatalmát, békét tud kötni a bizánci császársággal, annak ellenére, hogy ennek súlyos ára volt, ugye jelentős területekről kellett lemondani az ország déli részén, és úgy nézett ki, hogy az ország megindul újra a stabilizáció útján. Azonban III. István korai halála ennek a folyamatnak véget vett, látszólag, és egy rövid kis bizonytalanság után végül a 12. század legjelentősebb árpádházi uralkodója, III. Béla kerül a trónra, aki teljes mértékben fel tudja használni azokat a tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomba szerzett, megerősíti a magyar királyságot, visszaszerzi az ország déli részén elvesztett területeket, megerősíti az írásbeliségnek a helyzetét az országba, létrehozva ugye a királyi kancelláriát, vagy támogatva a hiteles helyeknek a létrehozását, és aki egy sikeres külpolitikát is tud folytatni, a magyar királyságnak a tekintélye annyira megerősödik, hogy a francia királyi családdal tud létesíteni dinasztikus házasságot. Ugyanakkor tudjuk, hogy a gazdasági helyzet is rendkívül stabil, III. Béla uralkodása alatt feljegyzésekből az derül ki, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt a magyar király. Harmadik Béla halála után fia Imre kerül az ország élére, aki viszont szembe kell nézzen öccsének, Andrásnak a kihívásával, és kénytelen megosztani a hatalmat a testvérével. Így, amikor Imre váratlanul meghal, egy viszonylag instabil magyar királyságot hagy kiskorú gyerekére, Harmadik Lászlóra, aki viszont csak néhány hónapig és csak névlegesen magyar király, külföldre menekítése, illetve korai halála nem teszi lehetővé azt, hogy ténylegesen gyakorolja a hatalmat. A 13. század elején végül Második András, Imre öccse kerül a magyar királyság élére, aki új elképzeléseket próbál megvalósítani, az új intézkedések politikáját próbálja bevezetni Magyarországon, és ezen intézkedések egyik fontos eleme a királyi birtokoknak az eladományozása volt, ami hosszú távon végül a magyar királyság meggyengülését eredményezi. Második András uralkodása tele van konfliktusokkal, ekkor alakulnak ki a különböző főúri csoportok, akik vetélkednek egymással a hatalomért, sor kerül Gertrudis királyné meggyilkolására is. Ezen kívül András és fia Béla között is jelentős ellentétek alakulnak ki, és mindezek az ellentétek oda vezetnek, hogy 1222-ben Második András kénytelen kiadni az aranybullát, amellyel a magyar vezető rétegnek, a nemességnek a jogait biztosítja. Második András halála után fia Negyedik Béla kerül Magyarország élére, aki megpróbálja úgymond visszacsinálni mindazt, amit az apja elrontott, legalábbis az ő elképzelése szerint. Jelentős területeket vesz vissza az előkelőktől, ami végül is a királyi hatalommal szembeni ellenszem kialakulásához vezet, pont akkor, amikor egy halálos fenyegetés érkezik keletről, és pedig a tatárjárás. A tatárjárás során ugye a magyar királyság egy katasztrofális vereséget szenved, jelentős ember és anyagi veszteségekkel kell szembenézzen, de végül Magyarország szerencsére a tatárok visszavonulnak, és Negyedik Béla hozzáláthat az országnak az újjáépítéséhez, és ez az újjáépítés annyira jól sikerül, hogy őt második hón alapítóként is tisztelünk. A sikeres újjáépítés ellenére azonban Negyedik Béla sem tud jó viszonyt kialakítani fiával, István herceggel, akivel uralkodásának utolsó évtizedében jelentős konfliktusai vannak, és akivel kénytelen volt megosztani az országot. A Negyedik Béla halála után a fia, 5. István foglalja el a trónt. Ő megpróbálja a királyi hatalmat megerősíteni, de ekkor már a különböző főúri csoportok annyira erősek, hogy politikai banditizmusra is vetemednek, például Gutkeled Joakim fogságba veti a királynak a fiát, László herceget, így próbálván zsarolni a királyt. A király megpróbálja ki szabadítani a fiát, és a sikertelen akcióba végül belehal. Így 5. István rövid uralkodása után a 10 éves fia, 4. László kerül Magyarország élére, akinek uralkodása első éveiben teljes lesz az anarchia, folyamatosan váltják egymást a különböző uralkodói csoportok az ország élén, és mondhatni Magyarország polgárháború, belháború szintjére süllyed. Ezen a helyzeten próbálnak változtatni 1277-ben, amikor a Rákosi gyűlésen nagykorúnak nyilvánítják László királyt, és az egyház és különböző főúri csoportok támogatásával megpróbálják a királyi hatalmat megerősíteni. Viszont ez a folyamat, amelyik úgy néz ki, hogy sikeresen indul, végül is megreked abba a pillanatban, amikor Magyarországra érkezik a pápai legátus, aki megpróbálja rendezni a még pogány kúnoknak a helyzetét, nem véve azt figyelembe, hogy ezek a kúnok tulajdonképpen a királyi hatalom megerősödésének egyik legfontosabb záloga. És azzal, hogy kikényszeríti László királytól a kún törvényeket, végül is a királyi hatalom egyik legfontosabb támaszát szünteti meg Fülöp püspök, ugyanakkor pedig egy nehéz személyes választás elé is helyezik László királyt, aki hát nem tud tulajdonképpen dönteni, hogy milyen lépésekkel lépjen fel azok ellen, akiket saját véreinek tekintett, és ez egy belső válságot idéz elő László királyban, aki egyre inkább elfordul a keresztény elkölcsöktől, aki egyre inkább a kúnok között keres megnyugvást, és akkor, amikor az egyház szóvá teszi ezeket a kihágásokat, akkor megpróbál próbálja a helyzetet visszafordítani, de végül is azt mondhatjuk, hogy a királyi hatalomnak a stabilizációja, illetve IV. Lászlónak a személyes állapota az 1270-es évek közepére, 1270-es évek végére sajnos annyira rossz helyzetbe kerül, hogy ennek a negatív következményeit az ország érzi meg.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk második részében beszéljünk arról, hogy mit kell tudjunk IV. László uralkodásának utolsó éveiről.
Hát, amint láthattuk, Magyarország helyzete az 1280-as évek közepén, végén egyáltalán nem mondható rózsásnak, és a magyar viszonyok távol voltak attól, amit egy stabil királyi hatalomnak vagy kormányzásnak nevezhetnénk. A belső anarchia állandósult, a király harcolt az egyház és főurak ellen, közben pedig a főurak is harcoltak egymás ellen, tehát teljes volt a káosz az országban. Ilyen körülmények között érte egy újabb tatár támadás Magyarország keleti felét 1285 elején. A kortársak azt gyanították, hogy a tatárokat a király hívta be. Az lehetett a terve, hogy velük ellensúlyozza a bárok erőfölényét. Ezt nem lehet ugyan bizonyítani, de kétségtelen, hogy rövid magyarországi pusztítás után nem valamennyi tatár vonult ki az országból. Az itt maradt tatárok és kunok, a nyögérek, a későbbiekben a király fegyveres erejének részét képezték. Lodomér esztergomi érsek 1288-ban egyenesen ilyen mondatot adott IV. László szájába a pápának írt levelében. Az esztergomi érsektől és az alája rendelt püspököktől elkezdvén az egész fajzatot, vagyis a klérust, a tatárkardokkal fogom kiirtani mindegészen Rómáig. Ugyancsak Lodomértól tudjuk, hogy IV. László nyíltan hirdette magáról, hogy a tatárokkal összeszövetkezett, és maga is olyan lett, mint a tatár. Anzsu Izabellát, a feleségét többször is eltaszította magától, sőt 1286-ban fogságba vetette, ő maga pedig gun ágyasokkal élt együtt. 1287-ben Lodomér kiközösítette Lászlót az egyházból. Nyilván ennek hatására 1288-ban a király elfogadta az érsek feltételeit, és ígéretet tett, hogy nem szövetkezik a tatárokkal, elveti a pogány szokásokat, országos tisztségeket csak keresztényekre bíz, az egyházak kiváltságait és szabadságait helyreállítja, a feleségét visszaveszi, és királyné jogait biztosítja. Lodomér így feloldozta a kiközösítés alól. László azonban nem gondolta komolyan esküje megtartását, sorra megszegte az ígéreteit. Az uralkodónál közben járó érseki követeknek László így szokott felelni, a magam számára én vagyok a törvény, és hogy valamiféle papok törvényei korlátozzanak, el nem tűröm. Vagy azt mondta, hogy nem uratok, az érsek dolga, hogy nekem törvényt szabjon, hanem hogy kövesse azt a törvényt, amelyet én hoztam. Ennek hatására Lodomér keresztes hadjárat meghirdetését kérte a pápától a király ellen. A 1280-as évek második felében, tehát a felbomlás állapotába jutott az ország. 1284 elején IV. László sikertelenül ostromolta a kőszégiek Vas megyei Borostyánkön várát. 1285-ben a szepességbe tört ki a lázadás a király ellen, leverésében a nyögérek játszottak a szerepet. Ugyanebben az évben Kőszeg Iván szövetségre lépett Habsburg Albert osztrák és Strájer herceggel. Ennek hatására 1286-ban a király ismét a kőszegiek ellen vezetett hadat Nyugat-Magyarországra, de a következő év tavaszán vereséget szenvedett Zsitvánál. A kőszegiek egyre határozottabban kinyilvánították teljes függetlenségüket a magyar uralkodótól. 1289-ben viszont már több ízben is fegyveresen mérte össze erejét Habsburg Albert és a kőszegi család. Harcok eredményeképpen Albert több tucat vár birtokába jutott Nyugat-Dunántúlon. Az összecsapásokban hűtlen alakvalóival szembe László Albertnek szurkolt, az osztrák herceg sikerei láttán nem lépett fel ellene az ország integritásának védelmébe. Csak ahogy mellékesen megemlítvén, hogy mindezek konfliktusok közepette, 1288-ban a szepességbe a bárok ismételten fogságba vetették Lászlót. 1289-ben viszont két nádor tűnt fel Magyarországon, az egyik a Dunától nyugatra, a másik a Dunától keletre eső országrészekben működött, tehát ez az állami élet bomlásának csalhatatlan jele. 1290 elején trónf követelőként rövid időre ismét megjelent Magyarországon Velencei András herceg is. Ezen kívül újabb lázadások törtek ki ebben az évben a király ellen, az ország északkeleti részén a baksa nembeliek, valamint az abban nembeli amadék fordultak szembe IV. Lászlóval, ők nemrég a király támogatóinak számítottak és jelentős birtokadományukban részesültek. Ekkor László a nemrég még Mohamedán Mizsét nevezte ki nándorrá. Tehát László király uralkodásának utolsó éveiben a szervezett állami élet gyakorlatilag megszűnt Magyarországon.
Mit ismerünk a magyar király halálának körülményeiről?
A káosz fokozódásával László egyre többet tartózkodott a kúnok alföldi szálláshelyén. Szokása szerint 1290 kora tavaszán is kedvelt kunjaihoz indult, ám ekkor már a nomádok bizalma is megrendült az Évhajház Züllött királyban, így 1290. július 10-én éjjel három bizalmasa, Törtel, Árboc és Kemence meggyilkolta a királyt a Bihar megyei Körösszegváránál. Az eseményeket nem igazán tudjuk megmagyarázni. Felmerült, hogy a merényletben részt vett a körösszegi várura, Borsan emberi kopasz, akinek családtagjai 1287 tavaszán a Zsitva folyónál vívott csatában IV. László ellen harcoltak. Nem lehet tehát kizárni, de ugyanakkor igazolni sem, hogy politikai gyilkosság történt, azaz, hogy a királyt a báró ellenfelei ölték meg. A mindössze 28 évet élt, gyerektelenül elhalálozott László testét a körösszegi vártól a családi püspökhöz vitték, aki botrányai ellenére megszentelt földben temette előtt családon.
Mit árulnak el a történelem lapjai IV. László király feleségéről, Izabella királynéről?
IV. László király felesége a francia származású Anjou Izabella volt, akit Magyarországon Szicília Erzsébet néven is ismertek. Izabella királyné 1265-ben született. Apja első Károly, Anjou és Provence grófja, 9. Szent Lajos francia király öccse volt, aki a szicíliai, vagyis a nápolyi királyságot 1265-66-ban IV. Kelemen pápa hívására és támogatásával foglalta el a Hohenstauf fogtól. A magyar királyné édesanyja a barcelonai házból származó provenci Beatrix volt. Izabella a házas pár legfiatalabb gyermeke volt. Izabella apja, Károly egy rendkívül energikus, nagyratörő, tervei kivitelében kiméletlen politikus volt, aki elsősorban diplomáciai tevékenységével próbálta kiterjeszteni befolyását. Károly 1272-ben Albánia királyává koronáztatta magát, 1277-ben pedig felvette a Jeruzsálem királya címet, és megszerezte a Peloponnesoszon levő akájai hercegséget. A római szentszék elrettentő vazalusa, tele vérrel és dicsőséggel még nagyobbra tört, már egy keleti frank birodalom felállításába kezdett gondolkodni és törekedni. Terjeszkedését pedig a korszokásainak megfelelően házassági kapcsolatokkal igyekezett alátámasztani. Dinasztikus kapcsolatai többek között Magyarország felé nyúltak. 1269-70-ben ugyanis a nápolyi Anjou ház és az Árpád ház között követek révén a dél-itáliai Melfiben kölcsönös segélynyújtási és kettős házassági szerződés köttetett meg, amelyet Anjou Károly nevébe többek között Bernát Montecassino színói apát kötötte meg István herceggel, a későbbi 5. István magyar királya. A segélynyújtási szerződés II. Ottó Kárcsák király ellen irányult, akivel az akkori magyar trónörökös, a jövőbeli 5. István egyre élesebben került szembe. Ezzel párhuzamosan a másik dinasztikus törekvések egyében kötött megegyezés a két fél gyerekei házasságát szavatolta. Első Károly nápolyi király fia, apuliai Sánta Károly herceg, a későbbi 2. Károly nápolyi király, feleségül vette az akkor még István herceg Mária nevű lányát, a nápolyi király Izabella nevű lányát pedig István fiával, a 7-8 éves László herceggel, a későbbi 4. Lászlóval házasították össze. Izabella apjától 200 000 ezüstmárkát kapott hozományul, míg Mária hozományáról nincsenek adataink, de feltételezések szerint a külső és belső harcokba kimerült Magyarország királya nem adhatott akkora vagyont lányának, mint a dusgazdag nápolyi király. Ha csak ebből a szempontból nézzük, akkor minden bizonnyal a magyar uralkodó családra nézve volt előnyösebb a házassági szerződés megvalósítása. A mindössze 4 évesen házasságra kényszerített Izabellát, Károly már igen hamar a magyar királyi udvarba küldte abból a célból, hogy a magyar nyelvet és szokásokat megismerje. A kislány a szintén kiskorú férjével, a 10 évesen trónra jutott 4. László magyar királlyal szinte semmilyen kapcsolatban nem állt. Gyakorlatilag a gyerekek csak hivatalos alkalmakkor találkozhattak, és Izabellával szinte alig törődő anyakirályné, Kun Erzsébet felügyelete alatt nevelkedtek. A hazájáról távolra szakadt királylány idegen környezetbe elszigetelten rokon nélkül nevelkedett fel, és a magyar belpolitika hatalmi játszmáiban csak sakfiguraként szerepelt. Így már gyerekként számos megrendítő megaláztatás keserűség érte. Az esküvőjüket évekkel később 1276 körül tartották meg, miután a felek elérték az egyházi törvények szerinti házasságkötési kort. Izabella esetében a 12. László esetében a 14. életévet. A belpolitikai harcok kudarcai miatt mély erkölcsi válsággal küszködő 4. László idővel már csak a kulnok között érezte jól magát. Házas életet élni elhanyagult törvényes feleségével nem volt hajlandó. A pogány kúnok szokásait követve a király közben ágyasokat, illetve szeretőket tartott, szeretői közül Édovával úgy bánt, mintha ő lenne Magyarország királynéja. László és Izabella kapcsolatának megromlásának politikai súlya is volt, hiszen 1278-ban meghalt a király öccse, András herceg, így nem számítva a II. András Velencébe élő állítólagos unokáját, a későbbi 3. András királyt, 4. László volt a magyar uralkodós ház utolsó élő férfi tagja. Felsejlett tehát az árpádháziak közeli kihalásának a rémkémbe. Ezért az ország világ és egyházi előkelői elvárták a királyuktól, hogy gondoskodjon a dinasztia törvényes fenntartásáról. 4. László azonban nem volt hajlandó Izabellával érintkezni, így aztán megeshetett az, amiről a lengyel források számolnak be, hogy a bárok Lodomér érsek utasítására összezárták őket, annak reményében, hogy törvényes utódnemzésre kerül sor. Ám a krónikák adatai szerint a király Izabellát akkor is csak szidalmazta és súlyosan bántalmazta. László király és Izabella királyné viszonya 1285 után tovább romlott. A vereséget szenvedett tatárok kivonulása után az egyházi és világi főurak a királyt vádolták meg, hogy ő biztatta fel a tatárokat a támadásra. László lehet azt gondolta, hogy a vádak terjesztésében részes Izabella is. Ezért a királynét minden javadalmától megfosztotta, és nővére felügyelete alatt kolostorba csukatta, Éduát véve maga mellé. Izabella megalázó helyzetből és börtönéből, amelyben 1286 vége óta sínlődött, csak 1287 őszén szabadult Lodomér esztergomi érsek közbenjárására, aki az év végére Budán országgyűlést hívott össze. A főpapok, bárok és nemesek a jelenlétében a királyt erkölcstelen életmódja miatt kiközösítették, és határozatot hoztak a királyné birtokainak visszaadásáról. Az újabb egyházi büntetés miatt ismét megbánlást színlelő 4. László megint ígéretet tett, hogy betartja keresztény szabályokat és visszaveszi Izabellát, ám mindenféle lelkiismeret furdalást nélkül tovább élt Kun szeretőivel. Csak amikor 4. Márton pápa keresztes hadjárat hirdetését fontolgatta, akkor békült ki végre a király a királynéval. 1290-ben azonban 4. Lászlót meggyilkolták, házassága gyerektelen maradt. Férje halála után Izabella viszont Magyarországon maradt. Az új király, 3. András már csak annyit tehetett, hogy némi javadalmazás biztosításával gondoskodott arról, hogy a házasságában annyit szenvedett Izabella nyugodtan élhesse tovább életét magyar földön. Nem jelentett semmilyen veszélyt az új hatalom számára. Magányosan és egyre nagyobb elszigeteltségben élve, Izabella 1299-ben visszatért szülőhazájába, és egy Nápoly melletti Szent Péter domokos rendi kolostorban talált menedéket. Amikor 1303-ban itt meghalt, még 40 éves sem volt.
Milyen fontos történeti munka született 4. László uralkodása során?
4. László király uralkodása alatt élt és készítette el krónikáját 1282-1285 között Kézai Simon, a király hűséges udvari papja. Az utókor által Gesta Hungarorum címen emlegetett latin nyelvű krónikát a királynak ajánlotta. A művet Anonymus Azonos című művétől megkülönböztetve Gesta Hunorum et Hungarorum, azaz a hunok és magyarok cselekedetei címen is szokták emlegetni. A saját vallomása szerint Simon Mester művét olasz, francia és német krónikákból állította össze, azonban ezeknél sokkal szabadabban használta a már forgalomban levő magyar krónikákat. Munkája csupán kivonatos másolat formájába jutott korunkra, eredetileg valószínűleg hosszabb lehetett. Kézai dolgozta ki a hun és a magyar nép azonosságának a tételét, amelyet a történetírás tévesnek tekint. A krónikájában Attila és a hun néptörténetét a magyar néptörténetének szerves részévé tette. 4. László idealizált alakját, történelmi előképét Attilában, az Isten ostora szerepét a keresztény népekkel szembe eljátszó hun fejedelemben látta. Tovább folytatta a magyar krónika eseménytörténetét, megörökítette a morvamezei, illetve a hódtavi csatát. Kézai erős érdeklődést tanúsított a művében a társadalmi kérdések iránt. A nyugat-európai tanulmányai elején legmodernebb eszmékkel ismerkedett meg. Krónikájában elsősorban a köznemesség érdekeit képviselte, történeti síkon igyekezett igazolni a király és a köznemesség szövetségét, tágabb értelemben a báró ellenes egységfrontot. Az lehetséges, a bárókat és a köznemeseket átfogó nemesség fikcióját hangoztatta, amivel a világi előkelők, vagyis a bárók érdekeit sértette. A közhatalmat is a nemesek közössége képére formálta. Korábban egyedülálló módon foglalkozott történelmi műve függelékében az alávetettek eredetével számos ponton élesen szemben álló társadalmi elemzést ad koráról. Így például a várjobbágyokról azt jegyezte fel, hogy szegény nemesek, akik a királytól vár ingatlanjaiból kaptak földet. Kézai krónikájában megváltozott a magyar nemzet Anonymusnál olvasható értelmezése. Már nem a magyar királyság valamennyi lakosát, hanem csak a magyar származású, magyar nyelvet beszélő népességet értette rajta. Vagyis az államnemzeti koncepciót nyelvnemzeti felfogás váltotta fel. Sajnos az 1280-as évek közepének és a végének magyar viszonyai nagyon távol álltak attól az idealizált képtől, amelyet Kézai Simon felvázolt, hiszen hallhattuk a mai és a múlt heti műsorunkban, hogy a László király szélmalomharcot folytatott a magyar társadalom bizonyos rétegeivel királyi hatalom megerősítése érdekében.
A megmaradt percekben beszéljünk arról, hogy miként oldódik meg a trónutódlás kérdése IV. László halála után.
Mivel IV. László király gyerektelenül halt meg, ezért 1290 nyarán több jelölt is akadt a magyar trónra. Elsősorban igényt tartott a magyar trónra az a Velencei András, aki saját magát II. András unokájának mondta, és aki IV. László uralkodása során már többször fellépett, mint trónkövetelő. Habsburg Rudolf német király viszont azon a jogon követelte Magyarországot fia Albert, osztrák és Strájer herceg számára, hogy 1241-ben a tatár támadás idején IV. Béla hűbérül ajánlotta fel az országot, támogatás fejében II. Frigyes császárnak. Mivel most Rudolf állt a német birodalom élén, ő akarta érvényesíteni azt az igényt, úgy vélve, hogy IV. Lászlóval fiúágon kihalt az Árpád-ház. Persze Rudolf császár alól megfeledkezett, hogy II. Frigyes, illetve a birodalom nem nyújtott segítséget IV. Bélának a tatárok ellen, így a jogigénye a magyar trónra sem lehetett. Hevesen ellenezte a Habsburgok magyarországi trónkövetelését viszont a pápa. Bár ő is magvaszakatnak ítélte az Árpád dinasztiát, de saját szempontjai szerint úgy ítélte meg, a magyarországi feletti uralom joga a római szentszékre szállt, és mivel hamarosan jelentkeztek igényükkel a nápolyi anzsuk, a pápa hűbéresei, érthető, hogy a római főpap Mária magyar hercegnő és férje II. Károly nápolyi király fiának, Martel Károlynak a trónigényét támogatta. Végül 1290 őszén fellépett egy Lengyelországból érkezett ifjú is, aki magát IV. László 1278-ban elhalt öccsének, András hercegnek állította. Baksa György azonban visszaüzte Lengyelországba a rejtélyes kilétű trónkövetelőt. Azok az előkelők cselekedtek a leggyorsabban, akik Velencei Andrást akarták trónra ültetni. 13 nappal IV. László halála után, 1290. július 23-án Lodomér érsek már András fejére tette a koronát. Ez arra utal, hogy András már 1291 első felében Magyarországon tartózkodott, és nem IV. László halála után kellett Velencéből behívni.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során arra jutott időnk, hogy végigkövessük IV. László uralkodásának utolsó éveit. Láthattuk azt, hogy ebben az időszakban az anarchia teljes mértékben állandósul Magyarországon. A király a különböző főúri csoportokkal harcol, illetve különböző főúri csoportokkal köt szövetséges annak érdekében, hogy egy másik főúr ellen tudjon harcolni. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy egy tatár támadás is éri Magyarországot, amelyet ugyan komolyabb nehézségek nélkül sikerül visszaverni, de mégis mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az anarchia teljes mértékben állandósuljon a magyar királyságban. László király mindezen belső harcok közepette, egyre inkább elfordul a magyar társadalomtól, egyre inkább a kunok körébe keres menedéket, és mondjuk úgy a világi örömökbe próbál vigasztalást találni a sikertelen uralkodásáért. Végül ennek a szinte tragikus helyzetnek a király halála vett véget, akit pont azok gyilkolnak meg, akikbe a leginkább megbízott, vagyis a kúnok. A gyilkossággal kapcsolatban rengeteg kérdőjel van, feltételezések szerint egy politikai gyilkosság, egy felbérelt gyilkosok által végrehajtott gyilkosság történhetett. Ezzel párhuzamosan megpróbáltuk végigkövetni azt is, hogy milyen viszony alakult ki László király, illetve felesége Izabella királyné között. Ez a viszony egyáltalán nem volt harmonikus a kettőjük között, semmilyen bensőséges kapcsolat nem alakult ki közöttük, és a király jobban kedvelte például a kun szeretőit, mint a királynénak a társaságát, ami jelentős konfliktusokhoz vezetett, aminek sajnos Izabella volt a szenvedő alanya. Ugyanakkor ennek a rossz viszonynak politikai következménye is voltak, hiszen amikor 1290-ben László király meghal, akkor a trónutódlás kérdése egyáltalán nincs rendezve, és láthattuk néhány perccel ezelőtt, hogy rögtön felléptek a trónkövetelők az országban, akik megpróbálták érvényesíteni vélt vagy valós igényüket a magyar trónra. A trónkövetelők közül harmadik András kerül ki győztesen, akit Lodomér érseg gyorsan meg is koronázott Magyarország királyának. A következő műsorunkban harmadik András uralkodásának a legfontosabb eseményeit próbáljuk végigkövetni, megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan próbálta az új magyar király stabilizálni a királyi hatalmat, illetve az országnak a helyzetét, valamint megpróbáljuk megnézni, hogy egyáltalán sikerül ez neki. Ugyanakkor megpróbáljuk bepotolni azt, ami ebben a műsorunkban elmaradt, megpróbálunk beszélni egy picit arról az épített örökségről, ami a két utolsó árpádházi királyhoz köthető.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, a viszonthallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőit, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.
Hinode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Hinode. Tudatos autós közösséget építünk.